Amikor egy-egy ilyen évenként visszatérő, drága emlék ünnephez érkezünk, az ige hirdetőnek mindig különös gondja van arra, hogy milyen alapige révén, milyen alapígére építve szóljon az ünneplő gyülekezethez. Nem nehéz dolga van, ha például nagypéntekről van szó, vagy húsvétról, vagy karácsonyról, hiszen ezek a történelmi ünnepek a maguk történeti beágyazottságában és az igében történt történelmi megjelenítéseiben bőséges helyet foglalnak el. Nagypéntek és egyáltalán nagy hét eseményei egy egész evangéliumnyi helyet foglalnak el az Újszövetségben. Inkább a bőség zavara az, hogy vajon milyen ígét olvasson fel az ember például nagypénteken. Azonban a pünkösd egy más típusú ünnep. Róla lényegében az esemény leírását illetően egyetlen szakasz áll rendelkezésünkre, amit bevezető igeként fel is olvastam. Ilyenkor aztán több lehetőség van. Vagy minden évben ugyanazt a történetet olvassuk föl, és annak igyekszünk különböző nézőpontjait megvilágítani a gyülekezet előtt, és különböző forrásából származó üzenetekkel igyekezni gazdagítani önmagunkat is és a hallgatóinkat is. Egy másik megoldás az, hogy az esemény mögé nézünk, és megnézzük, hogy a történetet megelőző időszakban milyen igék azok, amelyek rávezetnek bennünket a jól ismert és talán szinte már kívülről tudott pünkösdi alap igére. Most én ezt a módszert választottam, és ezért visszanyúltam az Ószövetségnek egy történetéhez, amely persze jó részt a látomás műfajában íródott. Persze fölvetődik a kérdés, hogy lehet pünkösd előtt egyáltalán a Szentlélekre vonatkozóan textust találni a Bibliában. Hát, ha még az nem is Újszövetségben található, hanem az Ószövetségben. Persze mi mindnyájan tudjuk, hogy ahogy az Úr Jézusnak a karácsony nem a léte kezdetét jelentette, hanem csak a földre érkezésének az eseményét, mert öröktől fogva létező Isten Jézus Krisztus, ugyanúgy a Szentlélekről is elmondhatjuk, hogy nem pünköskor született, jött létre a Szentlélek, hanem öröktől fogva létező istenség ő is, a pünkösd az éppen a velünk való kapcsolatában egy forduló pontot hozó, jelentős, rendkívüli forduló pontot hozó esemény. Nevezetesen, hogy míg addig Isten népe között általában működött, addig most egy személyes kapcsolatra nyílik lehetőség pünkösdöt követően, ami ugye már 2000 évvel ezelőtt megtörtént. De hát az előzményeket érdemes mégis megtekinteni. Mégpedig azért, mert Isten lelke öröktől fogva van, a Bibliánk első lapjain, az első versben olvashatjuk, hogy bár minden kietlen és puszta volt, ellenben, ezzel szemben Isten lelke ott lebegett a vizek felett. És lehet azon vitatkozni, hogy az első olvasók meg a leíró is gondolta itt a pünköstkor ismerőssé váló Szentlélekre, vagy talán egyáltalán nem ő rá gondolt, de hogy Isten, a kinyilatkoztató Isten a Szentlélekről beszél, az úgy gondolom, hogy vitán fölül áll a keresztény ember hitvilágában. Vagyis az Ószövetségben is találunk olyan igéket, amelyek igaz, hogy előkészítő módon, igaz, hogy fölvezető módon, és mégis a maguk progresszivitásában nagyon fontos helyet foglalnak el a Szentlélek személyének és munkájának a pontos megértése érdekében. Éppen ezért most vessük a tekintetünket tehát erre az ezékieli proféciára. Hadd szóljak néhány szót arról, hogy mikor történt ez a látomás. Mikor tartotta Isten fontosnak, hogy Ezékielnek, az ő prófétájának egy ilyen rendkívüli, egy ilyen drámai erővel ható üzenetet adjon a szívébe. Időszámítás előtt 587-86-ban Isten népe életében már a harmadik fogság időszaka érkezett el. Először volt ugye az egyiptomi, aztán az asszír, és most a harmadik következett a babilóniai fogság. Amikor Izrael népét részlegesen vagy egészen kimozdította egy hatalom az ígéret földjéről, a templomnak a környezetéből, akkor ezt mindig a legtragikusabban élte meg. Bár minden nép számára dráma az, hogyha deportálják, sőt tragédiának is nevezhetjük, azonban Izrael életében volt egy óriási plusz, hogy egyetlen templomuk létezett, sehol másutt ilyen templomot építeni nem is lehetett, és nem csak az országukat, amelyet ajándékba kaptak Istentől, és amit tulajdonilag nem is az övék volt, hanem megmaradt Isten birtoka, nem csak azt veszítették el, hanem az Istennel való találkozásnak azt a centrális helyét, amiből csak egyetlen egy létezett szerte a világon. Vagyis úgy élték meg, hogy ha innen nekik el kell menniük, akkor Istentől kell elmenniük. Hogyha innen őket elszakítják, akkor Istentől szakítják el őket. És nem véletlen az, hogy még egy olyan fogságban is, mint a babiloniai fogság volt, amely nagyon messze volt attól, ami Egyiptomban történt, hogy korbácsolták őket a munkafelügyelők, és hogy élet-halálharcot vívtak egy-egy kicsi gyermek életének a megmentéséért. Aztán úgy menekültek, hogyha utolérő őket a hadsereg, akkor lekaszabolják őket, vagy ahogy még rosszabb, visszaviszik őket a rabszolga sorsba. Ez egy másmilyen fogság volt. És éppen ez volt benne a nehéz, hogy nem tragikus volt ez a fogság, hanem ez a fogság egy lelki veszteséget okozó fogság volt elsősorban. De hát Izrael nagyon érzékeny volt ebben az időben a lelki veszteségre. Nem úgy, mint a fogságot megelőző időszakban, hisz büntetés volt számukra a fogság, és a büntetés akkor szokott elkövetkezni, ha az ember bűnt követ el. Azonban fölébredt ez a nép, amikor a fogságba került. És a realitásnak a talaján szólalt meg, amikor Isten későbbi idézete alapján megtudjuk, hogy háromas dolgot mondtak ebben az időszakban. És mind a három gyakorlatilag lelki természetű problémákra mutatott rá. Elszáradtak a csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk van. És nem fizikai végről beszél, hanem lelki-szellemi végről beszél itt Izrael népe, mert úgy érezte, hogy a templom elvesztése Isten elvesztésével járt, és Isten elvesztése pedig az életnek a feltételeit vette el tőlük. Ilyen helyzetben van Izrael, van egy proféta, Ezékiel, akit Isten föl akar készíteni arra, hogy prédikáljon ennek a népnek. Annak a népnek, amely önmagát száraz csontnak nevezi, amely önmagát reménytelennek nevezi, és a végét járó népként apostrofálja. Rettenetes dolog egy ilyen prédikációt elmondani. Mindig abban reménykedik az igehirdető, hogy akik itt ülnek, azok nem csak hogy élő emberek, hanem hogy érzékeny és ígére vágyó szívek. Mindig abban reménykedik az ember, hogy a megszólítás az eredménnyel jár. Sose próbáltam ki, hogy egyszer úgy jöjjek ide, hogy senki nincs a gyülekezetben, és elmondtam volna egy prédikációt kizárólag a padoknak. De az is könnyebb lenne, mert az ember mit várhat a padoktól? A világon semmit. Vagyis ott legalább tudja az ember, hogy most úgy prédikálok, hogy ennek garantáltan nem lesz semmi haszna, esetleg én felém. De hát itt valami másról van szó. Amikor megragadja és látomásba viszi át a prófétát az Úr, akkor egy drámai helyre viszi egy tragikus helyre viszi. Egy olyan völgy fölé állítja, ahol megszáradt csonthalmaz tölti be a völgyet. Teljesen harmonizál ez a kép azzal, ahogy Izrael vélekedik magáról. És aztán, amikor ezt a nagyon száraz csontokkal tele völgyet látja, ezt a lehangoló látványt érzékeli a próféta, akkor kap egy kérdést. A kérdés pedig a reménységre utaló kérdés. Vajon megélednek-e még ezek a csontok? Micsoda kérdés ez? Micsoda kérdés? Hisz nem az új szövetségben vagyunk, hogy valamiféle föltámadásra gondoljunk itt Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Nem, nem. Itt valami másról van szó. Arról, hogy egy csonthalmazból lesz-e újra egy élő, használható nép. Hogy az elszáradt csontokból létezik-e új élet keletkezése. A próféta azonban óvatos, mert ismeri ő Istent, meg magát is. Bevallja, hogy a maga reménysége az nulla. De hagy egy esélyt. Azt az esélyt adja, hogy Isten más, mint én vagyok. Hogyha nekem semmi reménységem nincs, Isten akkor is tud csodát tenni. És nagyon óvatosan, tapasztalt prófétaként azt mondja, hogy Uram, Uram, te tudod. És akkor jön a nagyon nehéz lecke, mert testvéreim, néha egy-egy ige bepillantást enged ám az ige hirdetőknek a sokszor nagyon nehéz és rejtett sorsába. És ha leíratik egy ilyen ige, akkor az azért van, hogy a gyülekezetek legalább néha vegyék észre, hogy milyen nehéz az ige hirdetőjüknek a sorsa. Hogy milyen nehéz a lelkipásztoruknak a sorsa. Hiszen Isten most egy feladatot ad. Nem ő végzi el a csodát csak úgy közvetlenül, eszköz nélkül, hanem azt mondja, hogy te ebben benne leszel. Nincs reménységed? Hát próbálkozz újra. És egy parancsot ad a prófétának arra nézve, hogy prófétálj ezekről a csontokról, rögtön kiderül, hogy a csontoknak. Mert azt mondja, hogy mondd nekik. Róluk prófétál, az is rettenetesen nehéz. De van egy még nehezebb feladat. Nekik. Nekik mond, a csontoknak mond. Úgy beszélj nekik, mintha már élnének. Úgy beszélj nekik, mint akik felé neked van valami reménységed. Úgy mondani prédikációt, hogy semmi reménység nincs, padoknak mondani prédikációt, az a léte értelmét vesztő prédikáció lenne. Hát még hogyha meg kellene szólítani a padokat. Ennél csak egy rosszabb van, hogy meg kellene szólítani a csontokat. És a próféta egy olyan kockázatos vállalkozásba kezd, amely a maga reménysége alapján soha-soha meg nem történt volna. Eszébe nem jutott volna, hogy megszólítson csontokat, és elkezdjen nekik prédikálni, nem csak róluk, hanem nekik, méghozzá úgy, hogy valamiféle feladatot fognak ezek a csontok kapni. Ez a prédikáció pedig így hangzik. Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Mert ha ő szólna, nem lett volna egyetlen szó se, ami elhangzik. De hát a próféta tudja, hogy nem maga beszél, hanem az Úrnak az üzenetét kell továbbítania. Magyarul nem önmagában kell bíznia, és nem a csontokban, hanem az őt fölhasználó Úrban. És ha egy végtelen Úr az, amelyik föl akarja használni a prófétát, akkor végtelen reménységgel kell megszólalnia akkor is, hogyha a logika mást mond, akkor is, ha a tapasztalat ellenkezőről beszél, mert egy mindenható Úrnak a szavait kell közvetítenie. Kiderül, hogy nem a próféta az alanya ennek a történetnek, szó sincs róla, de eszköze mindenképpen. És mit prófétál? Hát valami lehetetlen dolgot. Azt mondja, hogy ezek a csontok szépen lassan, egyszer csak emberekké fognak válni. És megtörténik a csoda. Amíg az ige hirdető prédikál, átalakulnak az ige hallgató csontok. Elkezdenek életezni. Hú, de jó lenne így tudni prédikálni. Hogy akár száraz csontoknak beszél az ember, egyszer elkezdenek éledezni. És nem fordítva, hogy éledező embereket halálra prédikálunk. Olyan jó lenne, ha ez soha nem történne meg. De a kockázata ennek is fönnáll. Micsoda példát kapunk ettől az ószövetségi, talán sokszor alábecsült prófétai szolgálatról. De hát az ószövetség meddig jut el? Szentlélek ügyben. Még egyelőre csak eszköz volt a Szentlélek, hiszen lélek által, úgy is mondhatnám, hogy a lélek eszköz szerepét betöltve jutott el a proféta látomáshoz. Most Isten elvégzi a csodát, hogy holttestekkel van most már tele a völgy. Épp holttestekkel. Mire megyünk vele? A vége ugyanaz lesz, hogy száraz csontokká válnak. Azonban Istennek más a terve. Mert a következő feladat az, hogy azt is profétálja meg Ezékiel, hogy lelket adok beléjük. És ez itt most nem a Szentlélek. Itt a teremtésnek a lelke, ugye Isten belelehelte a maga lelkét az teremtett emberbe. Itt az életnek a lelke. A lélek, azaz az emberi élet. Ezt a lelket, ezt az életet adja bele. És odáig jutunk el az Ószövetségben, hogy nem a Szentléleknek a személyéről van szó ebben a szakaszban, hanem valami másról. Egyelőre az emberi megéledésről. Úgy is mondhatnánk, hogy az emberi feltámadásról. Valami olyasmiről, mint amit az Úr Jézus elvégzett az ő szolgálata során, hogy frissen vagy régebben meghalt embereket a régi életük folytatására föltámasztott. És óriási a csoda, mert most már nem holttestekkel van tele a völgy, hanem egy nagy sereg az, amely együtt van Istennek a csodás munkája nyomán. Eddig jut el az Ószövetség. Isten lelkével kapcsolatban. És most nem szabad megállni, akkor is, ha a textusunk véget ért, hanem a témát illetően tovább kell legalább egy rövid ideig lépnünk. Az Ószövetségben Isten lelke ott lebeg a vizek felett, részt vett a teremtésnek a csodájában, részt vesz az ember élesztésében, Isten népének a talpraállításában, de valami hiányzik. Mi hiányzik? Hát a pünköst hiányzik. Az a pünköst hiányzik, amelyről délután szeretnék részletesebben szólni, de nem hagyhatom itt abba, néhány gondolatot mégis hozzá kell ehhez tennünk. Mert a Szentlélek eddig a fizikai életrekeltésnek a csodájában volt részes. Igaz, hogy valamiféle lelki és szellemi megépülésre is kihat ez a fizikai újraélesztés, azonban valami hiányzik. Az hiányzik, amit János evangéliumában az Úr Jézus úgy mond például, hogy elvezett titeket minden igazságra, tudnélik a Szentlélek, az hiányzik, hogy amikor eljön, akkor megfeddi a világot bűntekintetében, hogy nem hisznek bennem, Jézus Krisztusban, ez hiányzik. Az hiányzik, hogy igazság tekintetében is meg fogja győzni ezt a világot, hogy a földön lévő Úr Jézus, amikor elmegy, akkor nem eltűnt, nem elvétetett, hanem a mennybe megy, az atyához megy. És a harmadik gondolat pedig, hogy a világnak a fejedelme, a sátán megítéltetett. Erről a Szentlélek vonatkozásában nem beszél az Ószövetség. Nem azért, mert nincs Szentlélek. Működik, de az ő működésének pünköstkor A Szent Háromságon belül egy olyan csodálatos munkamegosztás lesz a lényege, amelyet csak Pünkösd után csodálhatunk meg. De hogy ez a Szent Lélek, aki öröktől fogva van, elindította a maga életre keltő munkáját már az ószövetségi időkben is. Egyelőre látomásban, aztán a látomás megvalósulásában Izrael fogság utáni életének a nagy nehezen bekövetkezhető helyreállításában. A hazaköltözés után, igaz, hogy csak egy kicsi rész ment haza a fogságba vittek közül, de elkezdték újra a városnak az építését, a templomnak az építését, és újra valamilyen módon elindult Isten népének a szolgálata az ígéretnek a földjén. És aztán hozzájön az új szövetségnek a csodája, amikor már nem globálisan népben gondolkodva csupán, hanem egyenként mindnyájunknak a Szentlélek által kapcsolatunk lehet a földről eltávozott, mennyben uralkodó Úr Jézus Krisztussal. Nagy csoda az Ószövetség minden csodája. És mégis mi az Új Szövetség felé nézve még nagyobb csodákat láthatunk. Mert olyan sokszor úgy nyitottuk már ki a Bibliánkat, hogy elszáradtak a csontjaink, elveszett a reménységünk, végünk van. És aztán, ha életre kelthetett bennünket az Úr, az nagy csoda volt. És ha talán úgy jöttünk el időnként az Úr házába, hogy fáradtak voltunk, lehangoltak, és szinte megszáradt csontokként jöttünk el. Reménytelenül jöttünk el. Úgyhogy végünk van, mert ránk szakad ezer meg ezer teher. Kísértés, akkor olyan nagy csoda, hogyha úgy tudunk fölállni, hogy a Szentléleknek az ereje betölti a szívünket, hogy a Szentléleknek a Jézus Krisztusra mutató csodája, és az életünket meggazdagító, fölfrissítő, megszentelődés útján újra előrelendítő, és minden akadályon átvívő ereje az életünkben újra megnyilatkozhat. Hogy akik egymással eddig nem értettünk szót, azok egyszer csak most úgy kezdünk beszélni, hogy a testvérünk a maga anyanyelvén hallja a mi szavainkat. Hogy jól esik neki, hogy otthon érzi magát. Hogy azt mondja, ez a hang ismerős nekem, ez a lélek ismerős nekem. Hogy amikor eljutunk Pünkösdnek ehhez az egységesítő csodájáig, ami Bábel utáni helyzetünket tudja korrigálni, sőt, túlkompenzálni, hogy a bábeli zűrzavarnak azok a sajnálatos módon olykor még korunkig is megmaradó hatásai. Hogy kérünk valamit egymástól, és a másik egészen mást mond, és másra gondol, és mástad. Hogy ennek a korrekciója pünköskor teljes egészében megvalósuljon. Hogy a különböző, talán 16-18 különböző nyelven beszélő emberek, amikor összejönnek, és Péter elkezd prédikálni, akkor minden igehallgató úgy tudja, úgy érzi és úgy hallja, hogy az anyanyelvemen hallom most az ígét. Érzitek ennek a szónak a lényegét, ugye? Az anyanyelvemen. Aki szokott más nyelven is ígét hallgatni, meg anyanyelven is, az tudja, hogy mi a különbség a kettő között. És nekünk azt a pünkösdi csodát kellene nem csak átélni ilyenkor, hanem elvinni magunkkal egész életünkre vonatkozóan. Hogy az egymással való beszélgetéseinkben, hogy az ige hirdetések hallgatásában eljussunk oda, hogy a magunk nyelvén értjük és halljuk, amit az Isten nagyságos dolgairól szól a Bibliánk is, meg szólnak az ige hirdetések. Ha erre tudunk mozdulni, testvéreim, túl az Ószövetség nagyszerű perspektíváján, eljutva az újszövetségi pünkösdnek eddig az ajándékáig, akkor az egységnek a lelkeként úgy tölthet be bennünket Isten szent lelke, hogy együtt tudunk haladni a jövőnek az útja felé. Nagy szükségünk van erre. Adja az Úr, hogy megvalósuljon. Amen.